Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Azt gondolom, hogy ma, amikor az egész világ lassan teljesen meg van bolondulva, kell néhány olyan sziget, ahol az ember egy kicsit megnyugszik, leülepszik, beszélget a másikkal, úgyhogy odafigyel a másik gondolataira, elmondhatja a sajátját is, és van egy olyan harmónia, amit át tud venni. Mert hogy az élet néha nehéz, néha szép, de az egészen bizonyos, hogyha nem beszélünk egymással és nem figyelünk egymásra, akkor sokkal nehezebb. És amikor Eszterházy Katalinnak találkozom, meg Lajtai Györggyel, vagy amikor Kati könyveit előveszem, akkor pontosan az jut eszembe, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen szigetek az én környezetemben is, és az egyik ilyen sziget Eszterházy Katalin, aki most itt ül velem stúdióban, és Lajtai György, aki ugyancsak itt van a stúdióban, úgyhogy nagyon szeretettel köszöntelek benneteket.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, megtisztelő.
Örülök, hogy itt vagytok a rádióban, ez azt jelenti, hogy itt vagytok most Magyarországon, Budapesten, mert hogy ti különben Kanadában éltek, és így keresztül röpködve a világon juttok haza, és szerencsére az utóbbi időben elég gyakran van erre mód, hogy itthon találkozunk Magyarországon. És ennek mindig van valami különleges apropója az utóbbi időben, amikor utoljára itthon voltál, akkor mutatták be az egyik könyved, a Majdnem Eszterházy című könyvednek a dramatizált változatát, amit Székesfehérváron lehet megnézni. Beszéljünk arról a történetről, illetve a te saját történetedről, ami majdnem Eszterházy, de azért mégsem.
Hát igen, ez nagyon érdekes dolog, mert az én apám Eszterházy Ferenc volt, aztán 1950-ben meghalt, én 1949-ben születtem, és a történelem kereke, ahogy fordult, én már majdnem csak Eszterházy vagyok, mert rosszul írták valahova az Z betűt, aztán később, mert először Y-nal is írták az Eszterházyt, Y-nal, aztán utána az is elkopott, az Z betű meg előre került, úgyhogy így lettem én már csak majdnem Eszterházy, de én nem bánom, én egyáltalán nem bánom, mert ez az én nevem, ezt nekem kell megtölteni tartalommal, és én igyekszem is megtölteni tartalommal, mert annyi mindent megőrzött a szívem, ami apámhoz kötődik, ugyanakkor anyám meg rám rakta a szárnyakat, és így aztán egy csodálatos kombinációt kaptam, egy keserű, borzasztó gyerekkort, amiből én győztesen kerültem ki. És ez velem csodát tett. És tudod, nagyon érdekes, mert bennem nyitva maradt egy csillagkapu, én úgy hívom. Tehát ez én összes gyerekkori emlékem, és az összes felnőttkori emlékem is könnyen előhívható. És én ebből gazdagodok, ebből írok, és hiszem azt, hogy a gyerekkor az mindenkiben úgy marad meg, hogy egy lépőkő, onnan tovább kell menni, de néha vissza lehet lépni ezekre a kis kövekre, és ez az, ami formál bennünket, ez az, ami irányt ad, ez az, ami megszabja hogy kik is leszünk. Én ebben nagyon hiszek. Na most én szerencsésnek mondhatom magam, mert egy olyan gyerekkorom volt, ami megtanított harcolni, megtanított álmodozni, megtanított elképzelni a világot, és belém ültette ezt a vágyat, hogy arról a helyről, ahol én éltem, onnan el kell mennem. Mert hogyha én belelépek azoknak a cipő nyomába, akik ott éltek, akkor olyan keserű leszek, olyan boldogtalan, olyan szárny nélküli, aki nem találja majd a helyét, mert örökké arra gondoltam, hogy édes Istenem, van a világon olyan pont, ahol az emberek boldogok, ahol az emberek nevetnek, ahol hangos kacagás van, ahol szépség van. És én addig gondolok erre, amíg ez a vágyam nem teljesül. És hál' Istennek ez teljesült.
Ahogy most is mesélsz róla, meg a könyvedben, és egyébként, hogyha valaki csak megnézi a fejezetek címét, akkor dalok címét látja, ilyen meseszerű történetek, hagyományok vannak benne, és ahogy mesélsz erről, ez is egy olyan mese. Te tulajdonképpen megteremtetted a saját mesevilágodat, az álomvilágodat, mert ugye azt mondod, hogy nagyon nehéz gyerekkorod volt, nem volt egy ilyen felhőtlen, amiből aztán egy ilyen felhőtlen boldog felnőttkort lehetett volna egyszerűen építeni, de te megteremtetted, és amit mindenhol tapasztalok nálad, az egyrészt az életszeretet, másrészt meg, hogy szereted saját magad. Ezt hogy tudja az ember egy olyan gyerekkor után megteremteni? Mert ugye mindenki azt mondja, hogy jaj, nekem nehéz gyerekkorom volt, és akkor egész életében azon siránkozik, és mindenkit hibáztat, mert ugye ez egy nagy szokás Magyarországon, és akkor azt mondja, hogy hát én erről így nem teltek. Te meg azt mondod, hogy hát arról meg nem teltek, hogy én hova születtem, de az, hogy mi lesz velem, arról meg igen, és teremtek egy mesevilágot. Hát ez valami elképesztően példaértékű.
Tudod, azt szoktam én mondani, hogy én tudom, én tisztában vagyok vele, hogy a világ nem mindig jó, de én olyannak szeretném látni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha én azt akarom meglátni, amit én akarok, amitől én jobban érzem magam, és én ezt gyakorlom naponta, akkor elhiszem, és azt tapasztalom, hogy a világ is megváltozik körülöttem. Mert ha én udvarias vagyok, ha én kedves vagyok, ha odafigyelek másokra, akkor könnyű ezt az elragadtatást, ezt a fajta magatartást átadni másoknak. Azt szoktam mondani, én olyan vagyok, mint egy kutya. És azt szeretném, hogyha az emberek is sokat tanulnának a kutyájuktól, mert ha én azt mondom az én kutyámnak, jó kutya vagy Georgika, jó kutya vagy Szuszika, és akkor érti, és akkor megpróbál még jobbnak lenni, mert vágyik a dicséretre. Na most mi emberek is így vagyunk, hogyha én megdicsérlek, hogy Mása, csinos vagy, gyönyörű vagy, mosolyogsz, fantasztikus, akkor ezt nem felejted, mert észrevettelek. Mert az a legfontosabb, hogy az embertársunkat vegyük észre. És vegyük észre a jót, a szépet elsősorban. És azt hangsúlyozzuk, azt mondjuk ki. Mert ettől, akit megdicsérünk, ebben az esetben most téged dicsérlek, akkor te is mosolyogsz, többet mosolyogsz. És egészen másképp érzed magad. Mert attól nagyobb büntetés nem tudok elképzelni egy embernek, hogyha leírják az életkönyvéből, hogy nem is veszik észre. Elmennek mellette. Megkérdezik, hogy hogy vagy, mire válaszolnék, már nincs is ott mellettem. És akkor ez mi? Ez azt jelenti, hogy nem számítok. Na most én gyerekkoromban ezt megtapasztaltam, és én megfogadtam akkor, hogyha nekem megadja az élet azt, hogy felnövök, mert nekem sokszor kapaszkodnom kellett, akár a borotva élbe is, hogy életbe maradjak, de ha én felnövök, akkor én csak a jót szeretném észrevenni a másikban, mert mindenki áldással született, mindenkiben annyi jó van, csak nem merik kimutatni. Ma nem merjük kimutatni, hogy nekünk ez fontos, ez jó. És én ezért vagyok nagyon hálás, mert nekem van egy férjem, akinek én minden nap kimutathatom a szeretetemet, minden nap megdicsérhetem, minden nap elmondhatom neki, hogy mennyire fontos nekem, és minden nap észrevehetem a különlegességét. Én nem mondom, hogy nálunk nem forog visszafelé időnként a csillagos ég. Persze, de ez nem azt jelenti, hogy bántani akarom, hanem bizonyos dolgokat helyére kell tenni, mert mindenkinek van egy határ, hogy meddig mehet el, és mikor van az a lehetőség, amikor azt mondom, hogy nem tovább, ezt nem szabad tovább csinálni. És ez mindenkivel előfordul, de én azt mondom, hogy ettől nagyobb áldást én nem kaphattam volna, mint a férjemet, akire én nagyon büszke vagyok. Mert tudod, mi a mi szerelmünk titka? Az, hogy el tudjuk viselni egymást akkor is, amikor egyikünk vagy a másikunk bajban van, amikor rossz a világ, úgy érzi, hogy rossz a világ körülötte, hogy fontogatják. És akkor is érzem azt, hogy ha hazamegyek, akkor minden csoda lesz. Mert akkor tudom, hogy velem érez, hogy azt mondja, hogy Katókám, nem baj az, majd meglátod, hogy jobb lesz. Na most kell ettől jobb dolog a világon, amikor hazamegyek, és az a sziget, az az enyém, mint ahogy te mondtad, hogy kellenek ezek a szigetek, ez az enyém. Úgyhogy én egy boldog ember vagyok.
Gyuri, és te? Te is egy boldog ember vagy? Mert úgy tűnik, hogy ezen a szigeten azért ketten vagytok, még ha egy sziget is.
Hát sokszor örülök is neki, hogy egy szigeten vagyunk, mert így nem tudunk tulajdonképpen majdnem egymás nélkül létezni. Az előbb úgy elkezdtem hallgatni, és valahogy olyan érzésem volt, mint van átvitt értelme, mint hogyha egypetű ikrek lennénk. Mert mintha mindig ugyanarra gondolunk, mindig ugyanaz az elképzelésünk. Tehát az egymáshoz való viszonyunk ugyanaz. És ez azért nagyon fontos, mert hogyha ténylegesen az ember ezt elveszti, és már nem érdekel az, hogy esetleg ő mire gondol, akkor már nem lehet érdekes az, amit én csinálok. Tehát amikor én valamit alkotok, akkor ő az én múzsám, ő az, aki engem tulajdonképpen inspirál arra, amit én fogok csinálni ma, holnap, holnap után. Én mindig azt szoktam mondani, hogy megszületni volt nehéz, aztán utána megmaradtam, hál' Istennek megmaradtam álmodozó, megmaradtam egy olyannak, amikor néha mondom, hogy jaj, Katókám, ne haragudj, csak 5 éves vagyok, ő meg azt mondja, mire beszélsz, 2,5. Tehát, hogy mikor fog felnőni, és én nem akarok felnőni, mert hogyha valaki felnő, akkor ott már vannak korlátok, és hogyha vannak korlátok, akkor már nem olyan szabad az elképzelésem, nem olyan szabad az, ahogy én próbálom ezeket a dolgokat kifejezni, és nekem ez nagyon fontos, mert a Kató az tollal ír, én pedig fénnyel. Tehát mind a ketten egymást így kiegészítjük, és amikor én elmegyek és alkotok az én magam műfajában, akkor nekem nagyon fontos az, hogy stabilan, jó alapokkal tudjam mindezt csinálni, mert hogyha az ingoványos talaj, akkor igazából nem jön ki belőlem mindaz, amit én szeretnék, hogyha az emberek, a nézők úgy látnák, ahogy én látom. És ezért ez egy áldás, az angol mondja soulmate, tehát hogyha a lelkitársat megtalálod, akkor attól többet nem hiszem, hogy el lehet kívánni az élettől, és ameddig mi ezt tudjuk csinálni egészségben, addig ez nem lehet hátrány. Mi 3 országon keresztül mentünk, és 2 bőröndel, 2 gyerekkel. Tehát nem volt az, hogy nekünk minden tálalva volt. Nekünk ezért keményen meg kellett dolgozni. És amikor tudtuk azt, hogy itt vannak az akadályok, előttünk vannak, akkor tudtuk, hogy ezzel mit kell kezdeni. Mert Kató mindig szokta mondani, hogy rendben van, ez megtörtént, a fontos az, mit kezdesz vele. És ez egy nagyon fontos dolog. Nekem nagyon tetszett az a mondása, az édesanyja mondta, hogy de édesanyám, mi az élet? És akkor lehúzott, megcsinált egy papírra, egy vonalat húzott, és azt mondta, hogy lányom, ez az élet útja, erről senki téged le nem téríthet, és saját magadat se téríts le erről az útról. Tehát ne add föl azt, amit te szeretnéd csinálni, amit te kigondoltál, amiben te hiszel, mert ez a legfontosabb, az összes többi az kvázi az a ma, holnap, meg a holnap után, és ennek szenteljük mi a mindennapjainkat, ezért tulajdonképpen tudunk mi együtt dolgozni. Ez a kis csapat, ahogy mi hívjuk, én hívom, ez egy igen, eléggé erős, eléggé stabilan álló család.
Ugye azt az elején nem mondtuk el, de hát aki ismer téged, azt tudja, hogy te fotoművész vagy, operatőr vagy, te is mondtad, hogy a te világod a fény, a látás, és láttatod velünk a világot, ahogy te látod, de a te saját látásmódodat mennyire határozza meg az, hogy ezen a szigeten ketten vagytok? Mennyire hattok egymás látásmódjára? Vagy ez a fejlődés, ez egy ilyen együttfejlődés, vagy így húzzátok egyfolytában egymást?
Hát, húzzuk is egymást, de hagyjuk is egymást kibontakozni, mert hogyha én valahogy próbálom az én akaratomat, az én elképzelésemet esetleg vonatkoztatni, és mondom Katónak, hogy tehát mit gondolna erről meg arról, hát először is, amikor ő ír, akkor az az ő teritoria, tehát én nem szólok bele. Amikor én elmegyek és alkotok, akkor én ugyanúgy, de ebbe szerintem a legfontosabb az, hogy amikor ő elkezd írni, akkor milyen hangulatban van, ugye? Tehát nem lehet, én legalábbis úgy vagyok vele, ha én elmegyek dolgozni, és nekem nincs az a fajta inspirációm, akkor én nem biztos, hogy tudok olyat alkotni, mint hogyha minden rendben van. Tehát nekem belül úgy kell éreznem magam, hogy minden tökéletes. Tehát én nem, ezt nem lehet felborítani. Tehát, hogyha én nem érzem magam 100%-osan, akkor ez az én munkámmal látszódik. És gondolom, hogy a Katónak a munkáján ugyanígy, tehát amikor ő leül és elkezd írni, akkor mivel ez egy teljesen más műfaj, mert jó rendben van, ő leül, megírja, de én többször hallom azt, hogy átmentem megint ezen a szkripten, és megcsináltam, és kijavítottam, és hozzáírtam, tehát ilyenkor azt mondja, hogy ő hímezget, tehát most megvan az alap, és az alapot meg lehet egy kicsit dolgozni így, meg úgy, és ahogy ő szeretné, egy idő után azt mondja, hogy most tökéletes. Az én munkám az egy kicsivel másabb, mert én nekem el kell mennem, meg kell fogalmaznom látásilag mindazt, amit holnap már nem tudok megváltoztatni. Tehát nehát nekem ott kell összpontosítani, és ezért nagyon fontos nekem a magam belső békéje, az, hogy tudjam azt, hogy egy biztos talajon állok, és hogy van egy olyan társ mellettem, aki mellett nem lesznek problémák.
Ugye azt mondtad, hogy a másik embert meglátni. Engem az érdekelne, hogy te hogy tudtad megtanulni azt, hogy meglásd saját magad? Mert nagyon sok ember azért nem látja a másikat sem, mert saját magát sem látja. Nem tanulja meg látni, nem tanulja meg szeretni, és innen kéne tovább lépni aztán a másik felé.
Tudod, én megtapasztaltam, mondjuk valószínű, hogy sokat köszönhetek annak, hogy hogy nőttem föl, hogy hol nőttem föl, hogy kik vettek körül. Én azt a végtelen nyomort nem kívánom senkinek, amiben én fölnőttem, és láttam édesanyámat. Láttam édesanyámat, aki elfelejtett szeretni, aki elfelejtett nevetni, aki elfelejtett örülni. Viszont egy, amit nekem nagyon-nagyon a fejembe vésett, hogy semmit soha nem szabad úgy elfogadni, ahogy mások mondják. Arról nekem meg kell győződni, hogy az nekem jó-e. Ezért mi soha nem kapaszkodtunk össze, mert édesanyám ilyen értelemben maga ellen beszélt, amikor ezt mondta nekem, holott nekem jót tett, mert azt kérdezte tőlem, magához fordított, most is látom a mozdulatot, hogy ilyen akarsz lenni, mint én, és én akkor azt mondtam, hogy nem. Én nem szeretnék hasonlítani senkire ott a környezetemben, mert igenis el kell hinnem, hogy magamért tennem kell. És hogyha én elmenekülök a bodzabokorba, és ott arról álmodozom, hogy milyen jó is lenne, ha sütne mindig a nap, hogyha szeretnének, és nem vernének porolóval, és nem hallanám azt, hogy te istenátka, akkor valószínű, hogy nem lennék ilyen erős, és nem győződnék meg arról, hogy igenis én egy jó ember vagyok. Mert azt szokták mondani, hogy nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Attól függ, hogy látjuk a dolgokat. És én akkor is, amikor vertek, akkor is, amikor keresztül néztek rajtam, amikor kinevettek, valahol mindig bennem volt az, hogy ez nem is lehet igaz. És tudod miért? Mert én nagyon sok mesét olvastam. Én nagyon sok mesét. És én hiszek abban, hogy a mesék nem e világi törvények szerint készülnek. Az üzenet azokban ott van. Az örök üzenet ott van, hogy a jó elnyeri jutalmát, és a rossz elnyeri a büntetését. És én ebben hiszek. És én el szerettem volna nyerni a jutalmamat. De ez nagyon fontos, mert igenis, hogy mindenki arra vágyik, hogy észrevegyék, mindenki arra vágyik, hogy megdicsérjék, mindenki arra vágyik, hogy rámosolyogjanak, mert attól jobban érzi magát az ember. És hogyha én kezdek valamit, ugye ez egy örök bölcsesség, hogy előbb neked kell adni, akár magadnak, akár a másiknak, és utána majd meglátod, hogy visszajön minden, és minden mese ezt mondja, hogy először a jobbat te kell, hogy adjad. És én akkor gyerekkoromban megfogadtam, és előttem van még egy ilyen tragikus élmény, mert ugye én olyan szeretet éhes voltam, hogy annyira vártam édesanyám szeretetére, aki nem azért nem szeretett, én nem mondhatom azt, hogy nem szeretett, ő a saját módján szeretett, és ez a saját mód az nem az én módom volt, nem az én igényem volt. És amikor mindig így eltolt, mint egy széket, és nem akart sem megölelni, sem megdicsérni, nem fésülte meg a hajamat, mi több kopaszra vágta, és mert tetves voltam, az engem nagyon rosszul érintett, mert nem éreztem azt, hogy otthon biztonságban lennék. És előttem van a kép, nekünk volt egy farkaskutyánk, úgy hívták, hogy Tigris. Egy gyönyörű farkasgutya volt, egy éves korában a szomszédok megmérgezték, és farkaskutyánk meghalt. És akkor berakta a édesanyám egy dobozba, és úgy eltemette, és akkor csak sírt, hogy én úgy szerettem Tigrist, én soha nem fogom elfelejteni, őt szerettem a legjobban. Erre az én szívemet ez a szó, hogy őt szerettem legjobban, ketté hasadt. Hogy lehet az? És én ott a bodzabokorba elképzeltem magamnak, hogy én helyet szeretnék cserélni Tigrissel. Hogy édesanyám azt mondja, hogy én ezt a kis Katikát úgy szerettem. És ez nem történt meg, de ez nem jelenti azt, hogy édesanyám nem szeretett. Csak ő nem tudta kimutatni, mert az a világ, ahol mi éltünk, az nem egy olyan világ volt, ami szeretetet sugárzott. Nagyon keserű élete volt édesanyámnak, mert apám meghalt ugye 50-be, és ő ott maradt abba a faluba, ahova bennünket kitelepítettek, és ott semmi más nem volt más, semmi más nem volt, csak a por, meg a pálinka. Uh-huh. És ott, ami bitang dolgot el lehetett követni egy embernek, ott a legtöbb ember elkövette. Na most ilyen körülmények között könnyű ám elhitetni magunkkal, hogy itt csak egyetlen kulcs lehet az élethez, a szeretet. Hogyha én szerethető maradok, és szeretetet adok. Én bennem ez annyira erősen bennem van, ez a vágy a mai napig is. Én nem sértenék meg embereket csak úgy. Én nem sértenék meg senkit, mert milyen jogon taposom én be a másikat a földbe. És ma azt figyelem meg, hogy egyre többen elveszítjük ezt a türelmet, hogy egy kicsit jobban bánjunk magunkkal is, másokkal is. Mert ha magunkkal nem bánunk jól, akkor hogyan tudunk a szomszéddal jól bánni? Mert igenis, nekem azt sugározni kell, hogyha én azt mondom neked, hogy igen, szerintem az életnek egyetlen értelme van, a szeretet, mert ez az, ami bármit is csinálunk, ez az egyetlen olyan eszköz a kezünkbe, amivel megfékezhetünk tüzet, vizet, vasat, akármit, mert a szeretetre mindenkinek szüksége van, enélkül nem tudunk élni. Paracelsus a 1500-as évek végén élt svájci fantasztikus orvos, akit a mai napig is jegyeznek, ő azt mondta, én annyit kutattam, semmi másra nem jöttem rá, hogy mi lehet az élet titka, az élet értelme, csak a szeretet. Na most akkor, hogyha ilyen egyszerű a dolog, akkor miért nem próbáljuk meg?
Ugye azt mondtad, hogy hát innen egyetlen egy logikus megoldás van, innen nagyon egyszerű azt gondolni, hogy csak a szeretet. Hát valószínű, hogy azért ahhoz kellett a te személyiséged, mert hogyha most 10 ember hasonló körülmények közül itt ülne, akkor lehet, hogy te lennél az egyetlen, aki nem azt mondja, hogy hát innen aztán egyértelmű, hogy az ember azt gondolja, hogy nincs is más út, amikor ugyanezt látod magad körül. Te viszont azt mondod, hogy hát innen aztán nagyon könnyű volt álmodni egy másikat, mert ez annyira rossz volt. Kell az, hogy az emberben legyen valami olyan belső mag, és ez fogalmam nincs, hogy honnan születik meg az egyikben, és fogalmam nincs, hogy honnan születik meg a másikban. Hogy te mit gondolsz erről, hogy miért van az, hogy egyes emberek, ugye ugyanabból a kiinduló pontból látjuk a filozófiában is, hogy ugyanabból a kiinduló pontból százféle filozófiát lehet létrehozni. Mindenki azt gondolja, hogy ő aztán biztosan ismeri a világot. Mitől van az, hogy az egyik ember tud szeretni, a másik ember pedig azt mondja, hogy hát nézd már meg, hogy éltem, hát innen nem lehet máshova jutni, csak oda, ahol a többiek vannak.
Tudod, mi a titok? A titok az, hogy a szeretetért dolgozni kell. Az nem úgy születünk, mert hogy az első 6 hónapban megszületett gyerek még nem tesz különbséget az anyja arca, apja arca, meg a szomszéd arca között, mert még nem ülepszik le benne az, hogy ez az enyém, ez az enyém. De 7 hónapos kortól már állítólag a kisgyerekek különbséget tudnak tenni. Ez az én anyám, ehhez én ragaszkodom. És hogyha a szomszédasszony vesz majd engem föl, akkor elkezdek ordítani, mert nem ismerem, mert nem tetszik nekem ez az arc. Akkor kezdjük tanulgatni azt, hogy ragaszkodunk valakihez. A szeretet az az, hogy ragaszkodom hozzá, hogy vigyázok rá, hogy itt van a fejembe, ha rá gondolok, akkor mosolygok, hogy emlékeket gyűjtök azzal az emberrel, vagy azzal a kutyával, vagy akit éppen szeretni akarok. A szeretet tanulása az olyan, mint megtanulni zongorázni, és kiváló zongoraművésszé lenni. Senki nem születik úgy, hogy ó, most lejátszottam az egész zenei irodalmat, és tökéletes lesz. A szeretet sem ilyen. Az érzés, az igény, az bennünk van, mert enélkül nem tudunk élni. Ez a belső tüzünk, ez a láng, amit nem szabad hagyni, hogy kialudjon. De ezt ki kell mutatnunk, gyakorolnunk kell. Minden nap egy lépést. Na most itt van az, hogy az emberek, 3 féle embertípus van, szerintem. Egy, aki azt mondja, hogy el kell innen menni, mert itt nem jó nekem, gondolkozik. És azt mondja, hogy hát tulajdonképpen minek mennék el? Az munka, de hogy is megyek, maradok itt, erre a rövid időre már nem számít. A másik azt mondja, hogy el kell mennünk. Már össze is csomagoltam, már föl is húztam a tengerlépő cipőmet, elmegyek közel a tengeri, csak jön valaki velem szembe, és azt mondja, ne menj már arra, mert az óceánnak a habja majd az arcodra csap, és akkor nedves lesz a hajad, meg hiába mentél fodrászhoz, meg egyáltalán annyi macerával jár ez a dolog, úgyhogy maradj te csak ott aljban, és marad, mert meggyőzték. Na, de mi vagyunk a harmadik, aki azt mondjuk, hogy át kell kelni az óceánon, mert ott valami egészen érdekes, valami új dolog van, és akkor ott megtanulunk valami újat. És ahhoz, hogy mi átkeljünk az óceánon, ahhoz, hogy mi együtt maradjunk, ahhoz, hogy összekapaszkodjunk, ahhoz az kell, hogy szorosan megfogjuk egymás kezét, hogy soha nem szabad, ha víz az árral szemben megyünk, egyetlen rossz mozdulatot nem követhetünk el, mert akkor belefulladunk az óceánba. Tehát ezért kell az, hogy bízzak a másikba. A szeretet az nem, ez bizalmi kérdés. Én nem tudok úgy szeretni, hogy nem bízok benned. Én, ha barátságot kötök veled, ami a régi kelták szerint, az a csillagokba meg van írva, és a legfontosabb üzenet, amikor egy gyerek megszületik, hogy melléd rendelek egy barátot. Melléd rendelek valakit, aki egy életen keresztül rád vigyáz, és téged szeret, és ne te szeretni fogod. És ez nem feltétlenül egy ember, lehet egy fa, lehet egy kiskutya, lehet egy béka, lehet egy pillangó, akármi. De ezt, amikor én tudom, hogy nem vagyok egyedül a bajban, akkor az én szeretetem, az növekszik, tágul a lelkem. Uh-huh. És én azért hiszem azt, hogy az emberek többsége azért nem hiszi azt, hogy a szeretet éltető erő, mert nem szán rá időt, hogy az kifejlődjön. Hogyha elültetek egy magot, hányszor van az, hogy a magot kiszedi a mókus, kitúrja, elviszi a szél, és mégis, hiába viszi el a szél, ha valahova lehullajtja azt a magot, az előbb-utóbb ki kell. A kínaiak mondják, ahhoz, hogy aratni tudj, először vetned kell. Hát a szeretet is ilyen. Ahhoz, hogy engem szeressenek, nekem naponta szeretnem kell, nekem naponta tisztelnem kell a másikat. Nem kritizálás. Ha engem folyton kritizálnak, akkor én nem tudlak téged szeretni, hogyha folyton kritizálsz, ha mindig csak a rosszat veszed észre. És egy házasságban is olyan nagyon fontos az, hogy ne úgy jöjjön haza az én férjem, vagy én ne úgy menjek haza, hogy még be se léptem, és már hallom, hogy ezt se csináltad, jó, hogy nézel ki, hová raktad, mit csináltál. Abban nem lehet úgy hazamenni, hogy hú-hú, enyém az élet. Ilyen nincs. Ezt tanulni kell. És ki kell mondani, ki kell mutatni. Én naponta el szoktam mondani a férjemnek azt, hogy imádom. Ez komoly. Ugye? Komoly. És ez azért nagyon fontos, hogy hallja, és halljam én is, mert ez egyfajta ígéret is. Amit én kimondok, annak következménye van. És hogyha én azt mondom, hogy szeretlek, akkor Azért tennem is kell, ezt ki is kell mutatni. Akárhányszor, hogyha Gyuri elmegy dolgozni, ugye mi Torontótól egy 100 kilométerre lakunk, és attól függ, hogy hol filmeznek, lehet az 200 kilométerre, vagy 100 kilométerre, teljesen mindegy, de minden reggel 4 óra 15 perckor kellünk, többes számban mondom. Én soha úgy el nem engedném, hogy nem kísérem ki egészen a kapuig, már az utcáig, integetek neki, ameddig látom az autót, mindegy, hogy hány óra van, és ugyanígy várom vissza. Mert tudom azt, hogy milyen jól esik neki.